Mangel László, a Magyar Onkológusok Társaságának elnöke és Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, az Aréna ma esti vendégei. Hallgatóink a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Témánk, a beszélgetésünk első felében ugye beszélgetünk az onkológiai gyógyszerek november 1-től új rendelési vagy új beszerzési rendszerének a változásairól is, és Kásler Miklós utalt már rá, hogy van egy másik szabályozási változás is, ami ugye a PET-CT ügyében lépett életbe. Ekkora visszhangja talán nem volt, viszont volt visszhangja ennek is jelentős mértékben. Itt mi az, ami változott, Kásler Miklós?
A változás lényege, vagy értelme, vagy oka az volt, hogy a minőségbiztosítást jelentősen emeljék. Ennek az eredménye az lett, hogy az onkológiai tímek által kezdeményezett vizsgálatot további két testület vizsgálta felül, akik bekérték a beteg összes adatát. Nyilvánvalóan ennek az értelme az volt, hogy téves vizsgálatokra, vagy inkább úgy mondom, hogy szükségtelen vizsgálatokra ne kerüljön sor. Ez azonban rendkívüli módon megnövelte az orvosoknak az adminisztratív terheit is, és a folyamatos hiánypótlások kérése miatt megnőtt a várakozási idő is. Két hét után én bekértem az összes magyar onkológiai ellátóhelynek az tapasztalatait az első két hétről, és annak alapján kezdeményeztük azt, hogy ezt a bonyolultnak tűnő, bár rendkívül precíz beutalási rendszert módosítsuk abban az értelemben, hogy egy lépcsős legyen a felülvizsgálat, vagy minőségbiztosítása, úgy tetszik, viszont a szankciók legyenek határozottabbak, hogyha téves javallatok alapján kezdeményezi az onkológiai tíma betegnek a PET-CT vizsgálatát, abból a rendkívül egyszerű okból, hogy a beteg várakozási ideje csökkenjen ismét jelentősen.
Sok ilyen téves vizsgálat volt, Mangel László? Korábban?
Hát azt, hogy korábban pontosan mennyien vizsgálat volt ezzel kapcsolatban, számszerűen nem tudok nyilatkozni. Azokban az esetekben, ugye, amelyek az elmúlt időszakban közös megbeszélésre kerültek, vagy ellenőrzésre kerültek, valóban néhány esetben előfordult, hozzáteszem, hogy ez a beutalásoknak egy kisebb része, hogy esetleg indokolatlan volt egy ilyen vizsgálat, vagy mondjuk nagyon kezdeti betegség stádiumban kérte a kezelő orvos ezt a vizsgálatot, ami úgymond teljesen szükségtelen volt, és a betegnek is esetleg extra terhelést jelentett volna. Hogy valójában milyen az aránya esetleg az úgymond overdiagnózisnak, tehát amikor túlzott mértékben használunk fel egy diagnosztikát, ezt én egészen pontosan nem tudom megítélni, de az biztos, hogy egy ilyen rendszerben, amikor nagyon komoly vizsgálatokról van szó, ez a fajta minőség ellenőrzés, minőségbiztosítás mindenféleképpen szükséges, hiszen a rákbetegeknek a kivizsgálása, kezelése, ez többször szóba került már a mai beszélgetés során is, egy rendkívül bonyolult, összetett folyamat. Tehát valamilyen szinten nyilván egy ilyen ellenőrzési pontot bele kell rakni a rendszerben, ezt nyilvánvalóan vagy mindennapos gyakorlatnak megfelelően amennyire lehet egyszerűsíteni kell, de ez az ellenőrzési pont mindenféleképpen szükséges, hogy a fölösleges vizsgálatokat lehetőség szerint elkerüljük. Persze rögtön hozzáteszi az ember, hogy azért itt a háttérben egy másfajta folyamat is tulajdonképpen szerencsére kialakult, hiszen az elmúlt 2-3 évben rengeteg új diagnosztikai egység, rengeteg új PET-CT került telepítésre, tehát a betegek, hogy adott esetben ezeket a vizsgálatokat elérjék, sokkal egyszerűbb, és az országnak most már gyakorlatilag valamennyi szegmensében, Budapesten is, vidéken is, egyetemi központokban is mindenhol elérhető ez a PET-CT rendszer, tehát bizonyos adminisztratív változtatások mellett összességében ezeknek a vizsgálatoknak az elérhetősége azért javult Magyarországon. A
nyilvános vitában azt lehetett olvasni, hogy hogyan is mondta, megfelelő mennyiségű berendezés van, pénz is van, finanszírozás is van, és mégis 5-6 hetet kell egy vizsgálatra várni. Így van ez, Kásler Miklós?
Ez így volt. Egészen addig, amíg a jelzés az onkológia részéről el nem jutott a döntési fórumig a betegbiztosítóig, de nem csak az a lényeg, hogy a várakozási idő csökkentése érdekében egyszerűbb legyen az ügymenet, hanem kezdeményeztük azt is, ez év augusztusában, augusztusának a második felében, hogy bővítsék az indikációs spektrumot, tehát többféle esetben a PET-CT-n belül is lehetségesek többféle izotóppal végzett vizsgálatok, ezeknek a körét is bővítsék, mert hiszen ez is elősegíti a beteg pontosabb diagnózisának a megállapítását. Nagyon rugalmas volt ebben az esetben a betegbiztosító, és legjobb ismereteim szerint a rendszer átdolgozása végéhez közeledik, és hamarosan ennek is élvezhetik a betegek az előnyeit.
Tehát akkor ma még érvényes ez az 5-6 hét, de rövidesen nem lesz érvényes.
Igen,
ez
de közben az orvosok is azért rutint szereztek ebben a bonyolult rendszerben, tehát a várakozási idő már jelen pillanatban is jelentősen csökkent. Minden úgy, ahogy tanár úr mondta, minden új adminisztrációs forma először nagyon nehézkesen megy, egyszerűsödik, de ebben az esetben valóban arra van szükség, hogy a kontrollt, a minőségbiztosítást két lépcsősről egy lépcsősre változtassuk meg.
Annak mi lehet az oka, és nem tudom, hogy ez így van, ezt majd olyan mondják a gyakorlatukból, vagy a tapasztalatukból, hogy bizonyos diagnosztikai centrumok a korábbi vizsgálatoknak a töredékét végzik, mások pedig a többszörösét. Tehát, hogy van egy jelentős átrendeződés a gyakorlaton. Kásler Miklós.
A PET-CT esetében is nagyon sokféle érdek érvényesül, hogy megint leegyszerűsítsem a választ. Valóban így van, hogy bizonyos centrumokban nőtt a szám, bizonyos centrumokban pedig csökkent a kéréseknek, a kérelmek benyújtásának a száma, aminek megint többféle oka lehet. Többek között például az, hogy nagyon hosszú kérdőíveket kellett kitölteni, nagyon sok kérdőívet hiánypótlásra visszaküldtek, lehet, hogy nagyon kevés adminisztrációs lehetősége volt egy-egy ellátóhelynek, és nagyon sokféle egyéb ok is lehetett.
Ez változhat egyébként, tehát lehet egyenletesebb a terhelés, hiszen nyilván nagyon sokan ruháztak be, hogy mondjam ezt lehetne ebbe a diagnosztikai szegmensbe.
Én azzal érveltem a betegbiztosító vezetésénél, hogy a vizsgálatot egy onkológiai tímnek nevezett grémium kezdeményezi, 5-6 orvos van benne, akik el tudják dönteni azt, hogy mikor kell ultrahang, PET-CT, CT, MR, és a többi, tehát felelős emberek kérik a vizsgálatot. Tehát nem azt kell ellenőrizni minden egyes esetben, 21 néhány ezer esetben kétszer, hogy minden egyes vizsgálat megfelelő-e, hanem felelős emberek döntését el kell fogadni, és ellenőrizni kell minden századikat. És ha indokolatlan a vizsgálat, ennek a szankcióit meg kell állapítani. És nyilvánvalóan véletlenszerű tévedések előfordulnak utána is, de elenyésző lesz az arány.
Van arról információjuk bármelyiküknek, hogy ez a változás mikortól léphet életbe? Ugye Kásler Miklós azt mondta az imént, hogy talán rövidesen. Mennyire rövidesen?
Hát ugye a szakmai kollégium, amit vezetek, a lehetőség az, hogyha a hatóság megkérdezi, választ adunk. Legjobb tudásunk szerint, de nem mi döntünk. Azért mondom, hogy legjobb ismereteim szerint a átdolgozása ennek a rendszernek folyamatban van, és a végéhez közeledik, de ezt akkor fogják bejelenteni, amikor elkészül. Én nagyon remélem, hogy ez akár napok, vagy egy-két hét kérdése.
Mange László, tud esetleg többet vagy más erről a döntési előkészítésről?
Pontosan erről nem tudok, de hát ez, ahogy az előbb beszéltük, egy új rendszer, nyilvánvalóan ezt mindig is újabb időszakokban újra kell értékelni, és amennyiben ezen a rendszeren lehet segíteni, akkor nyilvánvalóan minden résztvevőnek a kötelesség, hogy megpróbálja ezt tovább fejleszteni, hogy minél inkább működjön, és a minőség biztosítási része se károsodjon, a betegek a megfelelő vizsgálatot megkapják, illetve lehetőségek lehetőségük legyen rá, illetve fölösleges vizsgálatokat ne végezzünk. Azért egy pillanatra, még az előző kérdésre visszatérve, tehát hogy a vizsgálatoknak az ideje, azt azért tudni kell, hogy ebben a rendszerben is van lehetőség a kezelőorvosnak arra, hogy minél gyorsabban kérje a vizsgálatot. És azt is tudni kell, hogy ezek a PET vizsgálatok olyanok, hogy van olyan részük, amely valóban relatíve sürgős, tehát mondjuk egy kezelés előtti PET vizsgálatnál valóban számít az időfaktor, viszont előfordulhat, hogy más esetekben egy kontrollvizsgálatnál vagy a kezelés effektusának a lemérésénél nem is probléma, hogyha ez nem azonnal történik meg ez a vizsgálat. Tehát ezeket mind-mind külön kell értékelni, és reméljük, hogy ez a rendszer szépen lassan, teljesen megfelelő módon fog működni, és mindenki, minden résztvevő számára elfogadható módon jutnak hozzá majd a betegek a PET vizsgálatokhoz.
Egy picit eltávolodva ettől a két konkrét szabályozási változástól, de azért maradom mégiscsak a tapasztalataiknál. Ugye Kánsler Miklóssal beszélgetésünk első felében többször is utalt a betegek esetleges bizonytalanságára, amikor vitát vagy híreket hallanak valamilyen változási anomáliáról. Hogy látják ma Magyarországon egy daganatos beteg gyógyulási esélyei, vagy a túlélési esélyei? Azok mitől függnek igazán? A műszerellátottságtól, az intézményektől, a finanszírozástól, a felkészültségtől? Mi az, ami leginkább meghatározza, Mangel László?
Hát én azt kell, hogy válaszoljam erre a kérdésére, hogy tulajdonképpen szinte mindegyik, amit felsorolt. Tehát egy rendkívül bonyolult rendszerben élünk, amelyben nyilván minden tényezőnek van szerepe, hogy ki, még adott esetben annak is, hogy mondjuk ki pontosan hol lakik, milyenek a közlekedési viszonyok. De azért egy dolgot én szeretnék hangsúlyozni, és az a mai beszélgetés folyamán már elhangzott. Ugye, hogy Kásler professzor úr említette, hogy tulajdonképpen abszolút úttörőként valamikor 20 évvel ezelőtt Magyarországon elindult egy folyamat, amelynek az eredménye az volt, hogy protokollok kialakítása készült a rákbetegségeknek a kivizsgálását és a kezelését illetően. Tehát ez mindenképpen szabályozza azt, hogy az egyes tímek, egyes kórházi egységek hogyan kezeljék a rákbetegségeket. Tehát van szabályozás, és ehhez a szabályozáshoz tartozik még hozzá az is, hogy most már teljesen hivatalosan jó pár éve kell, hogy működjenek ezek a bizonyos onkotímek, tehát ezek a közös orvosi megbeszélések. Tehát magyarán mondva, rengeteg olyan pontja van a rákbeteg ellátásnak, amely rendkívül jól szabályozott, tehát elvileg ez szerint ugye minden beteg számára megfelelő és egyforma ellátás kell, hogy jusson. Természetesen vannak különbségek, hiszen például, ahogy említettem, mondjuk aki egy kis eldugott faluban lakik, lehet, hogy a közlekedési viszonyok miatt esetleg nem olyan formatán tud eljönni, jutni egy központba, ahogy esetleg az szerencsés lenne, de én úgy gondolom, hogy összességében az a helyzet, amit Kásler professzor úr és munkatársai valamikor 20 évvel ezelőtt elkezdtek kialakítani, ez mindenképpen iránymutató kell, hogy legyen, nem csak Magyarországon, hanem esetleg európai viszonylatban is. Tehát összességében én úgy gondolom, hogy ezek a meghatározott feltételek alapjául szolgálnak annak, hogy relatíve optimális ellátást tudjunk biztosítani minden betegnek.
Kásler Miklós, hadd kérdezem egy picit másként, hol van a legszűkebb keresztmetszet ebben a rendszerben, hogy látja a pénz, technika, a pénzparipa, fegyver, melyik az, ami leginkább segíthet, vagy leginkább nagyobb lépést jelentene?
Én úgy fogalmaznék, hogy a daganatos betegségek egyharmadát el lehet kerülni. A egyharmadát meg lehet véglegesen gyógyítani, és egyharmadának lehet még éveket, akár évtizedeket biztosítani. Tehát a prevenciónak, a rák megelőzésnek a szerepe rendkívüli nagy, hiszen nyilvánvalóan ez a legeredményesebb forma, az a legeredményesebb rákellenes küzdelem, ha ki se alakul a daganat, tehát a rákkeltő tényezőket kell kiiktatni az életünkből. Az onkológiai struktúra Magyarországon, Európában szinte mintaszerű. Nemzetközi előírásokkal teljesen párhuzamosan alakult, létezik. Az utolsó évek fejlesztése során a magyar onkológia, sugárterápia, minden értelemben diagnosztika teljes mértékben az európai középmezőny fölött van. A dolgozói létszám alatta van, elvándorlás, illetve kevesebb orvos jelentkezik erre a rendkívül nehéz feladatkörre. szűrési rendszerek populáció szinten, népesség szinten ugyanazok léteznek, mint bárhol a világon. Ahol a legnagyobb lemaradásunk van az én véleményem szerint, hogy kicsi a szűréseken való részvételi arány, illetve a betegek nagyon előre haladott stádiumban jelentkeznek az orvosnál. Egy-egy daganattípus esetében különböző módon, de például vastag bélrákoknál 5-8 év alatt fejlődik ki a normális bélfalból a vastag végbérák. Tehát ezt az időt veszítjük el, azt az időszakot, amikor még a daganat rendkívül jó hatásokkal gyógyítható.
Ennek mi az oka ön szerint?
Talán az oktatásból hiányzik, talán a tradícióink közül hiányzik, talán a mass médiumok önök kivételével kevesebbet foglalkoznak vele. Nem sikerült elérnem egyetlen egy oktatási államtitkárnál se, hogy bekerüljön az általános iskolák, gimnáziumok tananyagába ez a kérdéskör. Tehát itt veszítjük el a sok időt. Ehhez az 5-8 évhöz képest az a 2-3 hónap, amit elveszít a beteg azzal, hogy egyik helyről a másikra küldik nagyon gyakran a különböző vizsgálatokra, lényegesen kisebb időtartam, de ez is nagyon értékes, mert a rák növekedése exponenciális, folyamatos, és közben az átétképződés bármikor megtörténhet.
Egyébként, ha már itt a nemzetközi összehasonlítást említették a daganatos betegek kezelése ügyében, a daganatos betegségek esetében regionális összehasonlításban most éppen hogy állunk, Mangel László?
Hát ezt nagyon jó, hogy úgy tetszett kérdezni regionális összehasonlításban, mert én azt hiszem, hogy reális összehasonlítás olyan országok között lehetséges, amelyek nagyjából hasonló történelmi és gazdasági utat jártak be. Tehát ebben az összehasonlításban természetesen Magyarország nem áll rosszul, tehát hogyha szomszédos országokkal, a volt monarchiabeli országokkal, vagy a nyugat-balkáni országokkal hasonlítjuk össze a magyarországi rák morbiditási és mortalitási mutatókat, akkor nagyon drámai különbségek nincsenek. Természetesen vannak bizonyos helyi különbségek, vagy vannak olyan betegségek, amelyek esetleg az egyik országban gyakoribbak, vagy a másikban kevésbé, de összességében én azt hiszem, hogy ezen országok között durva különbség nincsen. Sőt, hogyha a szomszédországokkal való összevetést veszük, akkor sajnos és természetesen a tőlünk keletebbre álló vagy fekvő országokban rosszabbak ezek a rák mortalitási vagy morbiditási mutatók, vagy esetleg adott esetben rosszabbak a kezelési lehetőségek. Reméljük, hogy ott is lesz fejlődés. Természetesen a magyarországi rendszerben is azért szükség van további előrelépésekre, de ahogy beszéltük, és ahogy Kásler professzor úr is utalt rá, azért az elmúlt években nagyon sok fejlesztés történt, diagnosztikát, terápiát illetően is, tehát remélhetőleg ennek azért a hosszú távú hatása azért néhány éven belül jelentkezni fog.
Ön hogy látja egyébként, hogy mit gondol erről, ahogy a Kásler Miklós említette az oktatást, mennyire fontos lenne az mondjuk az oktatás abban, hogy egy picit tudatosabbak legyünk ezzel a kérdéssel. Mit lehetne még tenni annak érdekében, hogy mondjuk időben kerüljön be valaki, vagy előbb kerüljön be a rendszerben, hogyha van egy ilyen problémája?
Hát, amiről beszélünk, az úgynevezett egészségtudatosság, ez valóban jó lenne, hogyha sokat fejlődne, vagy ezt fejleszteni kéne minden szinten. Ez nyilvánvalóan az egyik oldalról az oktatás, tehát az általános iskolai vagy középiskolai oktatásnak is esetleg a részét kellene, hogy képezze. A másik oldalról nyilván azok a szakemberek, akik az alapellátásban részesülnek, ők kellene, hogy több segítséget kapjanak, mert nyilván ők vannak legközelebb a betegekhez, tehát azt, hogy esetleg a megfelelő információ eljusson minden honpolgárhoz, talán ebben a legtöbb segítséget a házi orvosok, illetve a házi orvosoknak a kollégái, szakdolgozók, nővérek tudnák a legtöbb segítséget nyújtani, és igenis valahol el kéne, hogy jusson az az információ minden honfitársunkhoz, hogy abban az esetben, hogyha valamilyen tünet, ami esetleg erre a betegségre utalhat, hogyha esetleg tartósan fennáll, akkor igenis ezt ki kell vizsgáltatni, és orvoshoz kell fordulni. Nem abban a pillanatban azonnal, amikor éppen megfájdul a fejem, akkor nem kell azonnal ezzel orvoshoz fordulni, de hogyha tartósan van valami problémám, ami esetleg egy-két hétig fennáll, nem múlik el, akkor igenis el kell menni a házi orvoshoz, hogy ő egy megfelelő kivizsgálást el tudjon indítani.
Szűrővizsgálatok rendszere megfelelően lefedi az országot időben, térben, korosztályokat tekintve?
Teljes mértékben most már igen, és hogyha megindul a vastag végbélrák szűrés, amely egy 20 éves áldatlan vita végére végre kialakult, akkor teljes lesz. Néhány számot azért én is elmondanék. Az európai 500 milliós népességnek 78%-a mögött nincsen nemzeti rákregiszter. Tehát az onnan származó megbetegedés, gyakoriság és halálozási adatok valamilyen statisztikai képlettel kerülnek be a nemzetközi statisztikába. 28%-ban van, Magyarország ezek közé tartozik, és a magyar adatok rendkívül pontosak. Tehát ezzel a megjegyzéssel kell a nemzetközi statisztikákat értékelni, és ezért van, hogy nincs két egyforma nemzetközi statisztika. Még egy dolgot mondanék, Eurostat 2014-es adat, az összhalálozásnak a rákhalálozás 100%-ban kifejezett aránya, európai átlagban 25%. Magyarországon is pontosan 25%. A legrosszabb a helyzet, tehát 100 betegből 31,9 beteg, kvázi 42%-nyi beteg Hollandiában és Szlovéniában rákba hal meg. A legalacsonyabb az arány Bulgáriában, 16,12%, utána következik Litvánia, utána Románia 19,1%-kal. Hát ez minősítő önmagában, azt hiszem, a statisztikákat.
Kásner Miklós, az Országos Onkológia Intézet főigazgatója, és Mangel László, a Magyar Onkológusok Társaságának elnöke voltak az Aréna ma esti vendégei. Hallgatóink a rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük szépen a felkerést.
Szatmári Katalin felelős szerkesztő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlava Erihárd. Minden jót, viszont hallásra.